Istenünk, arra kérünk, hogy továbbra is maradj itt közöttünk, mint ahogy éreztük, hogy eddig is itt voltál, és nyisd meg a te ígédet, nyisd meg a mi szívünket és fülünket, szeretnénk azt befogadni, megérteni. Hisszük, hogy meghallgatod a mi kérésünket. Amen. Foglaljatok helyet. Pál apostol utazásai során a fontosabb kereskedelmi városokra és a római provinciákra összpontosít, és a sokféle kultúrának ebből a gyűjtő tégelyéből aztán az evangélium kisugárzik az egész világra. Hogyha egy új gyülekezet növekedésnek indul, akkor azt látjuk, hogy Pál ott marad, ha kell, akkor több hónapig, vagy akár több évig, és bátorítja, tanítja, tanácsolja azt a gyülekezetet annak érdekében, hogy lelkileg egyre fejlettebbek legyenek. És jól tükrözi a levél, hogy ez a levél is, és más is, hogy mennyire bensőséges állapotot tartott fent ezekkel a gyülekezetekkel, milyen kapcsolatot ápolt ezekkel a közösségekkel. Ez a 16. rész, amit felolvastunk, és ennek is csak egy részét, ebben öt eseményt említ a Szentírás. Az első, hogy miközben Szíriát és bejárta Szíriát és Cilíciát, így jutott el Derbébe és Lisztrába, és itt találkozik Timóteussal, ez az első. Aztán a második esemény az, hogy készül Ázsiába, de a Szentlélek nem engedi, hogy eljusson oda, hogy oda menjen, ezért elmegy Macedóniába, mert ezt kérje a lélek. Aztán a harmadik, hogy Macedóniának a Filippi nevű városában pedig találkozik Lídiával. A negyedik, amit nem olvastunk fel, hogy szintén Filippiben találkozik egy jövendőmondóval, akiből kiűzi ezt a gonosz lelket, ezért börtönbe kerülnek, és az ötödik esemény, hogy ebből a börtönből csodálatosan szabadulnak. Az első három eseménnyel ma fogunk foglalkozni, a következő kettővel pedig jövő vasárnap. Egyébként érdemes lesz majd akkor is eljönni, hogy megnézzük, hogy mennyi minden történik, és mennyi minden történhet egyetlen éjszaka leforgása alatt. És akkor vegyük sorra az eseményeket, és azon túl, hogy kielemezzük, főleg arra fókuszálunk majd, hogy mi az, amit mi ma, akik 2019-ben élünk, megtanulhatunk és magunkkal vihetünk ezekből az eseményekből. Azt olvastuk az elején, hogy Pál találkozik Timóteussal, aki egy zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, tehát nem volt 100%-ban zsidó, ugyanaz anyai ágról öröklődik, de mégsem két zsidó embernek volt a fia, az anyja zsidó volt, az apja pedig görög. És azt olvastuk, hogy Pál el akarja vinni magával Timóteust, és ezért nagyon érdekes a Biblia fogalmazása, a zsidókra való tekintettel körülmetéli. Ez azért is nagyon érdekes, mert pont az előző vasárnap volt szó arról, hogy Jeruzsálemben az apostolok és a gyülekezetnek a vénei meghozták azt a döntést, hogy a pogányok megtéréseit is elfogadják, és üdvösség kérdésében immár nincs különbség zsidó és pogány között, mivel Isten úgy döntött, hogy a Szentlélek az kiárad mind a zsidókra, mind a pogányokra. Illetve azt is olvastuk a múlt vasárnap, hogy Jakab a gyülekezetben kimondja, hogy a pogányokra ne vonatkozzon a mózesi törvények közül a körülmetélés, hanem tartózkodjanak a bálványáldozati hústól, a paráznasságtól, a fulladt állattól és a vértől. De ezt a döntést nem volt nekik olyan könnyű meghozni, de mivel törekedtek az egységre, Isten elvezette őket arra, hogy mi az, amiben egységben kell lenniük, mi az, amit az új szövetségi embereknek nekünk ezután tennünk kell, és mi az, ami nem. És bízom benne, hogy emlékeztek arra is, hogy Tamás vezetésével az egész gyülekezet leborult, térdre borultunk, és kértük azt, hogy Isten mindenkor és minden körülmény között adjon a gyülekezetünkbe egységet. És ennek érdekében, ami rajtunk áll, azt mindannyian egyen-egyenként tegyük meg. Nem lesz úgy egység, hogy azt várom, hogy majd a másik nyit, hanem ami rajtunk áll, azt meg kell tennünk. És hogyha egység lesz a gyülekezetünkben mindig, akkor Isten oda áldást fog küldeni. És csak két epizód a gyülekezetünk életéből, az egyik a lelkipásztor keresés, ami ugye 4-4,5 évvel ezelőtt történt, és emlékeztek arra, hogy a gyülekezet vezetősége egységben volt, a gyülekezet egységben volt, és az egyház történetében rekordgyorsasággal, néhány hónap leforgása által Isten küldött nekünk egy lelkipásztort. Vagy a másik, aminek az évfordulója, Tamás is említette a múlt vasárnap, hétfőn volt egy éve, hogy Isten megmutatta nekünk azt, hogy ezen a helyen lesz a Trinity-nek jó pár évre az otthona. Egységben volt a vezetőség, egységben volt a gyülekezet, és Isten megáldott bennünket. Akkor miért metéli körül Pál mégis Timóteust, hogyha nem lenne fontos? Találkoztál már az életedben olyan helyzettel, amikor ugyan erősködhettél volna az igazad mellett, és valószínű, hogy igazad is volt, vagy igazad is lett volna, mégis azt tartottad szem előtt, hogy a másiknak a kis hitűsége, a hitben való kiskorúsága, és amiatt, hogy esetleg ne botránkozzon meg, megtettél olyan dolgot, ami áldozattal járt, ami áldozatot kívánt. Talán nehezedre esett, de megint felbe, és esetleg az a kérdés is felmerült benned, hogy de már megint nekem kell lépnem, megint én vállaljak áldozatot. Mindannyian kerülünk ilyen helyzetbe, és jó, hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy vannak és lesznek az életben olyan szituációk, olyan helyzetek, amikor tanúbizonyságát adhatjuk annak, hogy elértük a lelki felnőtt kort. Ilyen esetekben döntenünk kell, hogy mi az, ami az illetőt közelebb viszi Istenhez. Az, hogyha görcsösen ragaszkodok valamihez, vagy az, hogyha tudok engedni, nyilván nem bűn kérdésében, hanem tudok engedni, és esetleg tudok áldozatot hozni. Kérjük Istent, hogy segítsen bennünket, hogy amikor ilyen helyzetbe kerülünk, akkor adjon nekünk ezt bölcsességet, hogy ne legyünk hirtelenek, ne legyünk meggondolatlanok, adjon türelmet, és adjon áldozatvállalásra való hajlandóságot akkor és ott, amikor erre van szükség. Neked és nekem mikor kell és miben kell áldozatot hoznod? Ha kérjük Istent, akkor meg fogja mutatni. Aztán a második rész, amit ebben a 16. fejezetben felolvastunk, az arról szól, hogy Pál Ázsiába akar menni, és a Szentlélek nem engedi. Isten látomásban elmondja Pálnak, hogy nem ide, hanem oda kell menni. Nyilván ez egy egyértelmű üzenet volt, és mondhatjuk, hogy de hát milyen könnyű volt Pál apostolnak, látomásban megjelent egy férfi, oda kell menni. Egyértelmű. Mi is szeretnénk ilyet. De azért mégsem volt ez ennyire egyértelmű. Nézzétek csak, hogy a 10. versben mit olvassunk. Miután megértettük, hogy Isten oda hívott minket, utána igyekeztek elmenni. Tehát még akkor is meg kellett érteni Isten üzenetét, amikor Pál látomást lát, amikor látomásban szól neki. Nem sok látomásról ír a Cselekedetek könyve ezt követően, és akkor erre a látomásra és abban az időben ezekre a látomásokra azért volt szükség, mert még nem állt rendelkezésre a Bibliának az új szövetségi könyve. És Isten nem tudta az ő népét az új szövetségi könyveken keresztül vezetni, hanem látomáson keresztül vezette. De ugyanakkor is azt látjuk, hogy a látomások mellett vagy ellenére a Szentlélek győzi meg őket, hogy nem ide, hanem amoda kell menni. És feltehetjük a kérdést, hogy hogyan vezet Isten bennünket ma? Mert ugye láttuk, hogy párt látomás által, na de hogyan vezet bennünket ma? Azért itt erről a helyről és erről a szószékről is hangzott már el olyan, hogy igen, napjainkban is Isten vezet látomás által. De nem ez a leggyakoribb. A vezetés leggyakoribb formája, hogy Isten az ő igéjén keresztül vezet. És az ő igéjén keresztül irányít bennünket. És ami a közös, hogy ugyanaz a Szentlélek győz meg bennünket, mint ami meggyőzte Pált, hogy amit olvastam, amire eljutottam, amit megértettem, az nem véletlen, hanem az Istennek a vezetése. Isten akarata az ő igéjében van benne. És akkor nézzük meg, hogy mi szükséges ahhoz, hogy Isten vezetése nyilvánvaló legyen. 5 dolgot fogunk most említeni. Az első, akarnom kell, hogy Isten vezessen. Zsoltárok 49-es vers. Abban telik kedvem Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Igen, akarom Istenem, akarom teljesíteni a te akaratodat. Akarom, hogy vezess, és nem azt akarom, hogy erőlködjek. Miben telik leginkább a kedved? Mivel foglalkozol a legtöbbet? Mert ami számodra a legfontosabb, ha a munkád, ha a hobbid, általában azzal foglalkozunk a legtöbbet. Akarnom kell, hogy Isten vezessen. Egyik helyen azt mondja a Biblia, hogy ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Nem lehet csak úgy félvárról venni, és azt mondani, hogy miután már N dolgot próbáltam, és nem működött, akkor jó volna Istenem, hogyha vezetnél. Most már annyi mindent megpróbáltam, akkor most már légy szíves, vezess. A sorrend az nagyon nem mindegy. Emlékeztek az idei évünk 3 vezér gondolatára, amiből az egyik úgy hangzik, hogy az Úr az első, őt imád, őt szolgáld. Hát akkor akard, hogy ő vezessen téged. Akard ezt elsődlegesen. Aztán a második dolog, amit fontos megértenünk, hogy akarnom kell megismerni, és akarnom kell tanulni az ígét. És itt csatlakozok ahhoz, amiről Robi és Évike is beszélt. Zsoltárok 119-es fejezet 105-ös verse. Lábam előtt mécses a te ígéd. Ha éjszaka nincs mécses, hogyha nincs világítás, nincs lámpás, akkor nem sokat szoktunk látni. Ahhoz, hogy éjszaka lássunk, elő kell venni a mécsest, elő kell venni a lámpást, és használni kell. És napközben, amikor millió gond, kérdés, probléma vesz körül, akkor mit tudsz elővenni? Ha nem tudsz elővenni egyetlen igeverset sem, ami szorult helyzetben, ami nehézségek közepette mutatná neked az utat, akkor mi lesz? Minél több igeverset megtanulsz, annál könnyebben fogsz eligazodni az életben. Minél több igeverset megtanulok, annál könnyebben fogok eligazodni az életben. Nem véletlen az sem, hogy a gyerekeinkkel a vasárnapi iskola során a tanítók egy-egy aranymondatot megtanítanak. És heti egy aranymondat egy év alatt legalább 50. Na most, hogyha 6-7 évesen elkezdjük, 10 év alatt ez 500 igevers. Mennyit tudnak a fiataljaink, de mennyit tudunk mi? Ez sokkal érdekesebb kérdés. és nem azért, hogy hencegjek, hogy esetleg kioktassam a másik testvéremet, hogy egy adott helyzetben olyan ígével válaszolok neki, hanem azért, hogy a saját életemre nézve, amikor szorult helyzetben vagyok, amikor kereszteződéshez ér az életem, akkor Isten juttassa eszembe pont azt az igeverset, amire szükségem van. Sokan közlekedünk, és hogyha egy kereszteződésben a lámpa világít, akkor mennyivel könnyebb átkelni. Hogyha csak sárgára vannak állítva, napközben, nem éjszaka, éjszaka jó, a sárgára vannak állítva, de napközben, akkor mit látunk, hogy sokszor elő kell venni a kereszttudásunkat, addig pedig azért könnyebben haladt az autó. A te és az én életemben világítanak ezek a lámpák, amikor kereszteződéshez érsz. Vagy ott vagyunk egy kereszteződésben, és azt sem tudjuk, hogy merre az arra. Azt se tudjuk, hogy merre menjünk. Akarnom kell megismerni, és akarnom kell tanulni az Isten igéjét, az igeverseket. Aztán a második vezérgondolat hogyan szólt, amit mottóként kaptunk erre a 2019-es évre? Hogy szánd oda az idődet, és képezd magad. Hát ennek az egyik formája az, hogy elkezdett tanulni az igeverseket, és természetesen mellé lehet tenni mindazokat a módokat, amelyek rendelkezésünkre állnak. Nem olyan rég volt szó megint, hogy a Trinity képzési modell milyen sokunknak, milyen sokfajta lehetőséget biztosít. Élsz vele? Vagy csak lehetőségként ott van, és amikor az életünk kereszteződéshez ér, akkor bizony bajban vagyunk. Aztán a harmadik, amit meg kell néznünk, és amire jó, hogyha figyelünk, hogy kérnem kell, hogy a Szentlélek tanácsoljon. És mindezt alázattal, Zsoltárok 25:9-es verse. Az alázatosakat vezeti, hogyan? Igazságosan. És az ő útjára tanítja. Kiket? Az alázatosakat. Tehát kérnem kell, hogy a Szentlélek tanácsoljon, mindezt alázattal és hittel. Jakab 1:5-6. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, és ezt úgy is értelmezhetjük, hogyha valamikor kereszteződéshez ér az életed, és nem tudod, hogy mit kellene cselekedni, mi lenne a bölcs döntés. Tehát ha valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Sokszor érzed azt, hogy az élet ide-oda hajt, hogy dobál? Hát nem véletlen. Majd pedig így folytatja, ne gondolja hát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. Hát azért ez nem túl biztató. Ha nem tudunk alázattal kérni, és nem tudunk hittel kérni, akkor nem lesz válasz. Isten nem fog válaszolni. Ezt nagyon fontos, hogy megértsük. A Szentlélek tanácsol, de nekünk alázattal és hittel kell kérni. Van benned alázat? Van bennem alázat? Vagy sokszor inkább Isten tesszük felelőssé azért a helyzetért, ami körülöttünk van? És amit kérek, azt tudom hittel kérni. Vagy már el sem hiszem, mert esetleg a kérésem azt tudom, hogy nem egyezik Isten akaratával. Nagyon fontos, hogy alázattal és hittel, nem alázatoskodva és kétkedve. Aztán a következő Jakab 4:2. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Mikor tudod azt, hogy valamit megkaphattál volna, de nem kérted? Nyilván akkor, amikor valaki utólag neked ezt megmondja. Majd képzeljétek el, amikor ott leszünk a mennyben, és Isten azt mondja, hogy ezt is előkészítettem neked, ezt is előkészítettem neked, az életed egy pontján ezt is előkészítettem neked, és nem kaptad meg. Miért nem kaptad meg? Mert nem kérted. Ha gyerekeink kitartóan kérnek tőlünk valamit, és az mondjuk célszerű, és nem ütközik akadályba, akkor általában meg szoktuk nekik adni, ugye? Na most lehet, hogy nem úgy, nem abban a módban, és nem akkor, amikor ők, de általában meg szoktuk adni. Nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Aztán a negyedik dolog, ami Isten vezetése során a szemünk előtt kell, hogy legyen, hogy várnom kell Isten válaszára. Na hát azt gondolom, hogy talán ez a legnehezebb, hogy várni Isten válaszára. Olyan világot élünk, amikor minden instant, és minden gyorsan akarunk, azonnal, rögtön várni nem akarunk. Nem is postafordultával várunk valamit, hanem már e-mail fordulatával. Asap, as soon as possible, amilyen gyorsan csak lehet. Nem szeretünk várni, pedig ami alatt várunk, az alatt Isten mit csinál velünk? Formál bennünket. Céltudatos életkönyv az már volt ma idézve, és a szerző Rick Warren azt mondja, hogy a megtérésünk után Isten leginkább abban érdekelt, hogy a jellemünk fejlődjön, hogy egyre inkább kiábrázolódjon bennünk a Krisztusi jellem. Várni Isten válaszára. Zsoltárok 40. rész, második vers. Várván vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallgatta kiáltásomat. A várván vártam, az nem azt jelenti, hogy vártam egy kicsit, nem jött válasz, aztán hagytam az egészet, és megint mentem a magam feje után. A ma embere számára a várakozás, úgy mint fogalom, az szinte ki van iktatva. A szótárból ugyan nem, de a társadalmunkból, az életvitelünkből, az teljesen kezd kiiktatódni. A főnökünk azonnal akarja a választ, és mindig azonnal akarja. A bankkártyánkról azonnal kapunk értesítést, hogyha pénzmozgás történik. Ha telefonon felhívunk valakit, azonnal szeretnénk, hogyha felvegye, ne kelljen már 5 csörgésig várni. Nálunk a cégcsoporton belül 2 csörgés után illik felvenni a telefont, nem mondom, hogy mindig sikerül. Azonnal, azonnal, azonnal. És sorolhatnánk ezeket. Ezzel szemben mit mond a zsoltáros? Várván vártam az Urat. És ameddig vársz, addig Isten formál téged. Próbáljuk ezt az időszakot úgy eltölteni, hogy azt kérdezzük Istentől, hogy mit akarsz, Uram, hogy ez alatt a várakozási idő alatt megértsek? Mi az, amit meg akarsz nekem ez alatt mutatni? És akkor már ezt a várakozási időt is sokkal könnyebben, és sokkal értelmesebben, sokkal hatékonyabban fogjuk eltölteni. Várnom kell Isten válaszára. Jób 33:14. Hiszen szól az Isten, válaszol az Isten, így is, meg úgy is. Aztán így folytatja, az emberek törődnek vele. Remélem nem az van kivetítve, hanem az van, hogy szól az Isten így is, meg úgy is, de az emberek nem törődnek vele. Hát ez a probléma. Hogy van ez az így is, meg úgy is? Isten szól az ő igéjén keresztül, szól a Biblián keresztül, aztán szól tanítók által, szól tanítások által, ige hirdetések által, szól körülmények által. Sokszor fájdalom és nehézség által. De a lényeg, hogy mindezeket tudom-e értelmezni az ige fényében. És az 5. pont, hogy mi szükséges ahhoz, hogy Isten vezetését megértsem. Akarnom kell megtenni azt, amit Isten mond. Na hát ez sem szokott mindig olyan könnyen menni. Mert amit mond, az sokszor nem esik egybe az én akaratommal. Szoktatok sokszor úgy lenni, kértek Istentől valamit, de már mondjátok is, hogy Uram, de én szeretném, hogyha így segítenél meg. Hogyha ez lenne erre a megoldás. Az Úr Jézus a mi atyánkban mit mondott, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod. Nem az enyém, a te akaratod. Egy másik helyen Ézsaiásnál azt mondja az ige, hogy mert az én utaim nem a ti utaitok, és az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Nem mindig esik egybe Istennek a válasza azzal, amit én előre predesztináltam. Akarnom kell megtenni azt, amit Isten mond. Zsoltárok 77:20-as. Utad a tengeren átvezetett, ösvényeid a nagy vizeken, lépteid nyoma nem látszott, mint nyájat vezetted népedet Mózes és Áron által. Emlékeztek a múlt évre, amikor a Trinitynek a sorsát, az útját Isten egybefűzte Izrael népének a vándorlásával? És amikor elindítottuk évelején a sorozatot, akkor nem tudtuk, hogy szorult helyzetbe fogunk kerülni, úgy, mint Izrael népe. És eljutott Izrael népe egy ponton, amikor két oldalt a hegyek, elől a Vörös-tenger, hátul pedig az ellenség. És a mi esetünkben, amikor az új tulajdonos azt mondta, hogy költözni kell, és már pedig 4-5 hónapon belül költözni kell, és ha nem költözünk, akkor ő jogi úton fogja ezt érvényesíteni, és aztán sikerült úgy eljönnünk, hogy még anyagilag is támogatott bennünket. Nem láttunk előre semmit. Mit tudtunk csinálni? Bízni Istenben. Lépteid nyoma nem látszott. Hát nagyon sokszor nem láttuk Isten lépteinek a nyomát, de amikor visszatekintettünk hónapok múlva, akkor láttuk, hogy ott állt a szorultság, ott volt a szorult helyzet, és Isten vitt bennünket előre. Biztatásként elhangzott ma, hogy tanuljunk igeverseket. Ha elkezded tanulni ezeket az igeverseket, és azt fogod érezni, hogy két oldalt a hegy, előtted a Vörös-tenger, hátulról pedig tolnak ezerrel, akkor eszedbe fognak jutni ezek, és fogod tudni, hogy van egy Istened, aki ott van veled minden élethelyzetben. Akarnom kell, hogy Isten vezessen, akarnom kell megtanulni az ő igéjét, kérnem kell alázattal és hittel, hogy a Szentlélek tanácsoljon, aztán várnom kell Isten válaszára, végül pedig akarnom kell megtenni azt, amit Isten mond. És végül nézzük meg, hogy Lídia történetéből mi az, amit ezen a délelőttön Isten üzen, ami számunkra. Ő nagyon elfoglalt üzletasszony volt, elsőként fogadta be a Krisztusról szóló evangéliumot Európában, és végül is az ő háza lett az első imaház a kontinensen. És azóta már milyen sok imaház van. De valakinek úttörőnek kellett lenni ebben. Ki volt Lídia és mit tudunk róla? Filippiben lakott, de nem ott született. Filippi akkor egy nagyon fiatal város volt. A császár oda telepítette le a katonákat. Ezek római katonák voltak természetesen. És a veteránok, ezek a katonák alkották Filippi városának a lakosságát. És ezek az emberek rendkívül büszkék voltak a római voltukra. Lídia egy kis-ázsiai városban, Tiatirában született, ami a mai Törökországnak a területén van, és ez a város híres volt egy speciális iparágról. És ez a speciális iparág ez arra alapult, hogy a közelben nagyon sok bíborcsigát lehetett találni, és ezekkel a bíborcsigákkal a ruhát, illetve a különböző ruhaanyagokat, a gyapjúfonalakat meg lehetett festeni, és így készruhaként már nagyon nagy haszonnal és drágán lehetett eladni. A bíbor annak idején egy luxuscikknek számított, úgyhogy minden bizonnyal azt állíthatjuk Lídiáról, hogy egy olyan üzletasszony volt, aki egy jómódú üzletasszony volt, hiszen egy olyan iparágba lépett be, ami akkor indult el fejlődésnek, utána pedig virágzott. Nyugodtan mondhatjuk, hogy azért is vállalkozó volt, egy, mert a vállalkozását elindította, a másik pedig vállalta, hogy elköltözik egyik helyről a másikra. Ebben mi nem szoktunk olyan élenjárók lenni. Na, nem szeretnék senkit a Trinity-ből erre bíztatni, hogy költözzenek el a Trinity-ből, de látnunk kell, hogy itt ilyen példaként áll előttünk is, hogy üzletasszony is volt, vállalkozott is, ha kell, akkor költözött is, és milyen jó, hogy költözött. Nyugodtan mondhatnánk mai szóhasználattal élve, hogy egy olyan vállalkozó, akinek mondjuk boltja vagy üzlete van a Fórumban, vagy egy nagyobb plázában, vagy Budapesten esetleg a Bajcsi-Zsilinszky úton, és ezen felül pedig még egy nagyobb méretű családi háza is volt, mert azt olvassuk később, hogy az apostolokat ott vendégül látta. És ezen kívül még azt is tudjuk róla, hogy istenfélő asszony volt. A Bibliában ez a kifejezés, ez azt jelenti, hogy pogányból zsidó származásúvá, zsidóvá lett hívő volt, aki viszont nem érte be azzal, hogy elmondja azokat az imákat, amiket megtanult, vagy megtanítottak neki, hanem ő valami többre vágyott. Az igazi után sóvárgott. És ezért tett is. Minden szombaton a hozzá hasonló hölgyekkel, asszonyokkal kiment a folyópartjára, és azt gondoljátok, hogy ez olyan egyszerű volt szombaton, amikor egy pogány városba bezártad a boltodat, amikor esetleg jöhettek volna a vevők, és komoly forgalmat bonyolíthattak volna? Nem, ő ezt bezárta, vállalta, hogy bezárta, eleget tett a mózesi parancsolatnak. És itt a körünkben is ül olyan család, aki meghozta ezt a döntést, hogy igenis, vasárnap bezárom a boltomat. És hogyha beszélgettek Ágival vagy Lacival, akkor azt mondják, hogy igen, azóta van áldás az életünkön. Apostolok cselekedetei 16. rész 13-tól 15-ig, olvassuk akkor ezt a történetet. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, mondja Pál, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatirából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek és szálljatok meg a házamban, és kérleld bennünket. Nézzünk meg néhány igazságot Lídiával kapcsolatban. Az első, hogy Lídia szeretett imádkozni, és ezért elment imádkozni. És miközben ők ott imádkoznak, megérkeznek Pálék, és az egyikük elkezd beszélni. Egy másik fordításban azt mondja a Biblia, hogy Lídia igen figyelmesen hallgatta az ígét. És mivel Pál bevallása szerint minden alkalommal az élő és megfeszített Krisztust hirdette, nagy valószínűséggel, hogy az asszonyoknak is erről beszélt. És miközben hallgatják Pálék az ígét, Isten megnyitja Lídiának a szívét. Na hát ezt nevezzük újjászületésnek. És ez az újjászületés, ez ott és akkor történik, amikor Isten akarja. Mi eszközök lehetünk ebben, és Pál is eszköz volt ebben, de a többit, az újjászületést, azt Isten adja. Isten megnyitotta Lídia szívét, ezt olvastuk, és azt látjuk, hogy a befogadott ige az azonnal elkezd dolgozni, azonnal elkezd benne mocorogni. Mit értett meg? Hogy engedelmeskednie kell a krisztusi parancsnak, bemerítkezett, majd pedig azt látjuk, hogy óriási átalakuláson megy át az élete. Ugyanis mit csinál? Elkezd szolgálni. Ne gondoljátok, hogy a családtagjai olyan könnyen bemerítkeztek, szolgálni kellett feléjük, és Lídia ezt vállalta. Majd pedig azt olvassuk a rész végén, hogy megnyitotta az otthonát is, azzal is elkezdett szolgálni. Ő, amikor megtért, újjászületett, akkor nem félig meddig akarta az Urat szolgálni, hanem teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes vagyonával, amivel rendelkezett. És zárszóként néhány kérdés, amit intézzünk magunkhoz, magunk felé, és ki válaszolja meg őszintén. Az első, hogy van-e vágy a szívedben, hogy eljöjj a gyülekezetbe rendszeresen? Lídia rendszeresen elment a folyó mellé. Nekünk a folyó a gyülekezet. Eljövünk a gyülekezetbe? És ha igen, akkor rendszeresen? Vagy már ott elbukik a dolog, hogy el sem jössz? Tudjátok, hogy Isten hétről hétre készíti az ő üzenetét. Kinek? Nekünk, a Trinitynek. De ha el sem jövünk, akkor hogy fogjuk meghallani azt, amit Isten nekünk szán? Mivel csak magunk között vagyunk, és Tamás most nincs itt, ezért szeretnék egy kulisszatitkot is megosztani veletek. Ugye érzitek, hogy vasárnapról vasárnapra Tamást milyen hatalmasan használja Isten? Hogy milyen hatalmasan szólja az ígét közöttünk? Mit gondoltok, hogy mennyi időt tölt el azzal, egy héten, hogy elkérje Istentől azt az üzenetet, amit nekünk itt vasárnap átad. Nettó 2 napot. És akkor mi esetleg azt a luxust megengedjük, hogy nem jövünk el, vagy más programot tervezünk, vagy hébe-hóba jövünk, vagy rendszertelenül. Ha nem vagy itt, nem fogod hallani Istennek az üzenetét. Lídia nem azt mondta az asszonyoknak, hogy menjetek el, hallgassátok meg, hogy ott mi zajlik, és utána gyertek és mondjátok el. Mert hidd el, amikor otthonról meghallgatod, visszahallgatod, vagy visszanézed, az nem ugyanaz. Aztán azt olvastuk, hogy Lídia eljött, és hogyan figyelmesen hallgatta az ígét. Ha eljössz, hogyan hallgatod az ígét? Na hát ez megint egy olyan kérdés, amit jó, hogyha megválaszolunk. Ha már eljössz, akkor jó, de ha eljössz, akkor hogyan hallgatod az ígét? Vagy van 1 millió dolog, ami leköti a figyelmedet, hogy hogyan mozognak a gyerekek, milyen volt a dicsőítés, volt-e régi ének, túl sok volt az új ének, elegendő volt-e a pogácsa a végén, meleg volt, vagy fáztunk, most egyébként itt én jól érzem magam. Nem arról van szó, hogy igenis Isten tiszteleten minden ékesen és jól, jó rendben történjen, úgy, ahogy Pál mondja a korintusi gyülekezetben. De a formalitás, a stílus, az nem kerülhet Isten üzenete elé. Lídia igen figyelmesen hallgatta. Ha eljössz, ha eljövök, akkor figyelmesen hallgassuk az ígét. Aztán nem tudom, hogy figyeltük-e a megfogalmazást, azt olvassuk, hogy Lídia nem kimondottan Pált hallgatta, hanem figyelt arra, amit Pál mondott. A személy másodlagos, az üzenet az elsődleges. Ez mindig így van. Ő az ígét hallgatta, és az íge mögött Isten megszólította. Úgy hallgasd az ígét, hogy Isten tudjon megszólítani. Ne úgy hallgasd, hogy ez most a mellettem levőnek, vagy ez most a feleségemnek, vagy a férjemnek szól. Úgy hallgasd elsődlegesen, hogy Isten neked intézi azt az üzenetet. És hogyha itt vagy, és hallgatod Isten üzenetét, és esetleg még nem születtél újjá, de érzed, hogy Isten egyszer megszólított, akkor engedj annak a szólításnak. Fogadd el őt, és kövesd őt a bemerítésben. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy megtalálnak engem, akik keresnek. Ha itt vagy, akkor valószínű, hogy azért vagy itt, mert valamit keresel. Hogyha Isten megszólított, akkor ne rugódozz ellene, hanem engedelmeskedj. És hogyha már meghallottad Isten üzenetét, akkor mit olvastunk, hogy elkezdett szolgálni. Elkezdett szolgálni azzal, amit van. Például az otthonoddal. És szó volt a házi csoportokról. Szolgálsz az otthonoddal, hogy például ne kettő vagy három házi csoportnak ebben a komplexumban kelljen összejönni. Mert ez is nagyon szép és nagyon jó. De a házi csoport az elsődlegesen azért házi csoport, mert házaknál szeretnénk összegyűlni. Ha van rá lehetőséged, akkor ajáld fel. Ne legyenek ott a házi csoport vezetők, amikor augusztus végén, szeptemberben osztanák be a csoportokat, hogy na hova menjünk. Be kell osztani 6 vagy 7 csoportot, és van X felajánlás, ami kisebb, mint a 6 vagy a 7. És amikor kiengedték Pálékat a börtönből, akkor azt olvassuk, hogy kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket. Ez a résznek a 40. verse. Itt ennek a szónak, hogy testvérek, a hímnemű változata van, tehát ebből arra tudunk asszociálni, hogy már nem csak asszonyok voltak, hanem voltak ott férfiak is, tehát már egy egész gyülekezet volt ott. Hogyan indult? Elment oda, ahol imádkozni szoktak, utána figyelmesen hallgatta az ígét, Isten megnyitotta a szívét, ő pedig engedelmeskedett, és elkezdett szolgálni. Hát én kívánom, hogy legyünk példák, olyan példák, mint amilyen példa Lídia volt annak idején, és olyan példa volt, amiből Európába kiáradta az evangélium, és az ő háza volt az első imaház. Amen.